je t'aime.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Milliárdos támogatás jut a tanyák infrastruktúrális fejlesztésére. Az új agrártámogatási ciklusban is erre 15 milliárd forint keretösszegű felhívást tettek közzé. A pályázatok elbírálása megkezdődött, aminek nyomán első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen majdnem 1 milliárd forint értékben, jelentette be Nagy István agrárminiszter kedden a közösségi oldalán. A tárcavezető kiemelte, hogy döntés született ennek a pályázati lehetőségnek a meghosszabbításáról is, így az eredetileg április 1-ig tervezett benyújtási határidő módosul, szeptember 3-ától ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. A támogatható tevékenységek között szerepel az ivóvízellátás, a megbízható villamosenergiaellátás és a hatékony egyedi szennyvízkezelés kialakítása, akár 25 millió forint támogatási összegig. Az intézkedés ezzel a vidéki térségek lakosság megtartó képességének erősítéséhez is hozzájárul, tájékoztatott a miniszter. Csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül. A Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár. Ezt követően csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással lehet a kérelmet benyújtani. Az a választópolgár nyújthat be mozgóurna iránti kérelmet, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, de egészségi állapota miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe. A kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a www.választás.hu oldalon április 9-én csütörtökön 16 óráig lehet benyújtani. A helyi választási irodához a kérelmet személyesen április 10-én pénteken 16 óráig is be lehet nyújtani, vagy ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján déli 12 óráig. Fontos változás lépett életbe az idei választáson. Április 12-én már nem szükséges lakcímkártyát vinni a szavazáshoz, a választópolgárokat fényképes igazolvány alapján azonosítják. Elegendő egy érvényes személyigazolványt, útlevelet vagy vezetői engedélyt bemutatni a szavazóhelyiségben, hívja fel a 24.hu a figyelmet. Fontos azonban, hogy az okmányok érvényesek legyenek, lejárt dokumentummal ugyanis nem lehet szavazni. Lényeges változás, hogy a lakcímkártya már nem feltétele a voksolásnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak külön is felhívták a figyelmét erre az új szabályra, így annak hiánya nem akadályozza a választási részvételt. A tavasszal hazaérkező és az építési területekre beköltöző parti fecskék védelmére hívja fel a lakosság, az építővállalatok és az önkormányzatok figyelmét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet keddi közleménye szerint évről évre visszatérő probléma, hogy a fecskék épület alapokra vagy építési földhányásokba költöznek. Amennyiben a madarak megtelepednek, a természetvédelmi és állatvédelmi törvény értelmében a munkálatokat hónapokra fel kell függeszteni. Az illegálisan folytatott munkavégzés, a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etető madarak a fiókák pusztulását okozhatja. A szakemberek szerint a probléma egyszerűen megelőzhető, a potenciális fészkelőhelyeket, például a függőleges földfalakat vagy kábelárkokat érdemes ponyvával letakarni. Ez a módszer akár a napi munkavégzést követően, de legalább a munkaszüneti napokon elengedhetetlen, hogy a terület érdektelenné váljon a madarak számára, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
Az időjárásról.
Sokfelé lesz élénk, erős a szél. Szerdán keleten gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, de számottevő csapadék ezekből a felhőkből nem várható. Az ország nagy részén élénk, erős lesz a szél. Szerdán napközben 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.
Köszönöm. Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a kárpátaljai népdalok.
Ugye ennek megvan a szépsége, hogy az ilyen nagyon szoros összekötetésben van a népzene, a néptánc, a népdalok. Ugye legelőször, ami adott volt, ugye szájhagyomány útján terjedt, azért lehet minimálisan elfogadni, hogy például, hogyha tanulunk egy énekanyagot valamilyen más tájról, akkor ugye bele mondjuk a saját falunk nevét.
A Lévai kórus.
Februárban megalakult a mi kis kamarakórusunk, amelyben jelenleg 20 diák van benne. Ugye a kamarakórus az arról szól, hogy vannak olyan vállalkozó diákok, akik szeretnének kicsit többet és nehezebb műveket is tanulni, és velük így van egy plusz időpont, amikor szépen tanulunk, haladunk.
A Kolozsvár Alsóvárosi Református Gyülekezet asszony-lány köre.
Nekem egyrészt valahova tartozást, közösséget ad, Én nagyon hiszek abban, hogy a több generációs közösségek nagyon-nagyon hasznosak, hiszen az idősek mindig, tehát el tudod lesni tőlük, ha nem is mondják ki, de el tudod lesni tőlük azokat a mozdulatokat, legyen az laskagyúrás, legyen az bármi. Évelején volt egy megbeszélőnk, ahol mindenki elmondhatta, hogy mit szeretne, kézi munkázni, kirándulni, Isten igéjét tanulmányozni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need tomorrow brings. There's not a day yet you have not seen. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kárpátaljai népdalok gazdag érzelemvilágukkal, ősi hagyományaikkal és a magyar, ukrán és ruszin kultúra hatásait ötvözve tükrözik a vidék történelmét és mindennapi életét. A kárpátaljai népdalokról beszélgetünk Kokas Erzsébet népdalénekessel.
Ugye ennek megvan a szépsége, hogy ez ilyen nagyon szoros összekötetésben van a népzene, a néptánc, a népdalok. Ugye legelőször, ami adott volt, ugye szájhagyomány útján terjedt, azért lehet minimálisan elfogadni, hogy például, hogyha tanulunk egy énekanyagot valamilyen más tájról, akkor ugye bele mondjuk a saját falunk nevét, de az is megeshet egy kis kutatással, hogy ugyanazt a népdalt énekelték akár kárpátaljai faluban is. Könnyebben tudott terjedni a népdal, mivel az emberek átjártak dolgozni, könnyedén mozogtak, ugye meg volt minden munkálatnak a saját maga hagyománya. Én a saját részemről tudok beszélni, nekem nagyapámék nagypaládi juhászok, és ugye az egész család szinte ezzel foglalkozott, és ugye a nyírás által, ahogy feljártak akár Negyecsed, vagy Hortobágy környékére, vagy akár Magyarország túlsó végére is, ugye magával vitték a saját népdalaikat, amit tanultak a szüleiktől, nagyszüleiktől. Ugye a népdal éneklésnek a hagyományos közeg a családban volt, és ugye akkor éltek még ezek a szoros családi formák, és akkor így átadták egymásnak ezeket a dallamokat. Ugye itt nagyon fontos nálunk, hogy történt egy hatalmas nagy kikopás. Nekem ez az egyik kutatási területem is, hogy hogyan alakultak, formálódtak ezek a népdalok, akár családon belül is, és akkor például egy nagymama hogyan tanította meg a lányának, a lánya a gyermekének, és akár ez a mai korban hogy él még abban a családban, milyen szövegvariánsokkal, vagy dallamvariánssal. Úgyhogy igen, van ennek egy ilyen része, hogy mindig, hogy ez a sajátunk, a gyökereink, és ezt mindig hajlandóak vagyunk magunkévá tenni, azért vannak, hogy beleénekeljük a saját falunk nevét. Igen, Kárpátalján születtek gyűjtések, hát én nagyon nagy szeretettel olvasom ezeket a régi tanulmányokat, és legelőször, ahol olvastam, ruszin gyűjtők, vagy zenészek, zenével foglalkozó emberek érdeklődtek ez iránt, és ugye elkezdték gyűjteni a ruszin népdalokat, és abból kikerült egy pár magyar népdal is. Ugye ezt követte, úgymond a nagy áttörés, amikor Bartók Béla járt itt már a Maros-szigeten, és itt ezen a beregi részen, és ugye Dercen, Fornos, Nagy Dobrony, Tisza Péter falva 1910 környékén nagyon sok népdalt sikerült viszonylag felgyűjtenie. Ugye nem annyira bőséges a kárpátaljai népdal gyűjtésnek a tartománya, mint például egy erdélyi résznek, viszont gyönyörű dallamok vannak, úgyhogy érdemes hozzányúlni. És ugye Bartók Béla lejegyzéseiben vannak. Én, amit most legjobban szoktam visszatanítani a gyerekeknek, vagy akár a főiskolán is, mert ugye ezek még régi fonográfos felvételek, eleve egy más élményt ad a visszatanulásba, és ugye az autentika is nagyon fontos. Az a helyzet, hogy ennek a csúnya kikopásnak köszönhetően rá kellett jönnie a népzenekutatóknak, vagy a népdalgyűjtőknek, hogy Kárpátalján nem nagyon tudják megkülönböztetni a népdalt a nótától. És ugye ez a tankönyvekbe is nagyon sokszor sajnos előjön. Nagy szomorúsággal szoktam olvasni helyi kiadású könyveket, hogy mit énekelnek a kárpátaljaiak, vagy mi az ajánlott énekanyag. Szerintem ezt át lehetne dolgozni nagyon ügyesen és nagyon szépen a saját szájízünkre, és tényleg olyan dallamokat beletenni a következő nemzedéknek, ami tényleg egy ilyen gyökér erősítés lenne. Én ezen igyekszem munkálkodni, nekem ez egy nagy álmom. Ez már Péterfalván elég jól működik az én kis énekeseimmel, és ugye már teljesen kinevelődött egy generáció, aki már most egyetemet fog fejezni Nyíregyházán népzene szakon, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Nekem is ez így ilyen áttörés volt a fiatal koromban, amikor elkerültem Nyíregyházára, és ugye én is a saját családomban kezdtem ezt az éneklést, a muzsikálást, vagy a táncolás megismerését, ugye mind a két nagyapám nagyon jó nótás kedvű ember volt, és az az érdekes benne, hogy ugye mi ezt megéltük a családba, és akkor utána édesapám ugye zenetanár, ő klasszikus harmonikán végezte a tanulmányait, és ő Pál Lajos bácsival muzsikált a Tisza együttesbe, meg ott a Péterfalvi zenéiskolába, és később, mikor mi oda nőttünk, akkor összeszedett egy jó kis csapatot 2006-ban, és akkor ebből lett a Kokasbanda névzenei együttes. És ugye neki is mondja, hogy hát nagyon sok dalamot hallott nagyapáméktól, nagyon sokat énekeltek, de neki is ezt tudatosítani a keletet magában, hogy mi a magyar népdal, tényleg mi az autentikus népdal, és mik azok, amit nóták, de ugye itt Kárpátalján úgy ismerik, akár sajnos a mai napig is, hogy az népdal, pedig nem. Mert ugye Bartóknak és Kodálynak köszönhetően ennek megvan a rendszerezése. Úgyhogy amikor elmegyünk így népdalt gyűjteni, akkor ugye az nem csak annyiból áll, hogy megismerkedünk az a, hát nem szeretem ezt mondani, hogy adatközlővel, szóval megismerkedünk azzal a személlyel, aki még őrzi és élteti ezeket a dallamokat, hanem utána ugye a lejegyzése, a kottába foglalása, a bevizsgálása, ugye, hogy ez egy új stílusú vagy régi stílusú népdal, akkor annak a folyamata, behatárolása, hogy ugye most van a különböző téma szerint válogatjuk őket, hogy szerelmes, katonadal, aratódal, vagy ugye valamilyen szakrális néphagyományunkhoz köt érthető, úgyhogy ennek rengeteg csodálatos tényezője van, ami befolyásolja, hogy meghatározzuk. Hát a legszebb gyűjtések szerintem, ami Kárpátalján történt, ez a Beregvidéki, ez az Ungvidéki, ugye Bartók Dincsér Oszkár gyűjtés Nagy-Dobronyban. Nekem amúgy is egy ilyen szerelemhely Nagy-Dobrony, maga a mesterek miatt, Benedek Irén néni miatt, akitől én rengeteget gyűjtöttem, és hogyha erről kellene mesélni, hogy milyen Kárpátalján népdalt gyűjteni ilyen fiatal lányként, vagy fiatalként, akkor azt tudom mondani, hogy hát mindenkinek ajánlom, hogy beszélgessen az idősekkel, és ez egy nem egyszerű folyamat, elsőnek nem kell megijedni, hogyha esetleg nem sikerül, vagy nem olyan tartalmasra sikerül, mint amire számítunk, viszont többszöri visszajárásnak köszönhetően, és ugye maga ebbe, ami a szívünkbe él, ez a magyar népzene, a magyar néptánc, a magyar népdalok, ez egy ilyen láthatatlan kapocs, amit vissza kell erősíteni, és ugye amikor Dobronyba jártam, akkor szerveztem egy ilyen Kárpátalja gyöngyszemei programot, visszavittem a kicsi gyerekeket, és akkor ők ezektől az asszonyoktól tanulták meg a dobronyi énekeket. És ugye Irén néni volt a legidősebb, és mindig ő kezdte a saját nótáját fújni, és akkor a többi asszony becsatlakozott. És amikor sajnos elvesztettük Irén nénit a Covid alatt, akkor ugye tovább nem hagytam ezt a hagyományt annyiba, és akkor mentünk, és akkor Máris néni lett a rangidős, és Máris néni kezdte a nótát. Ha Irén néniről kellene beszélni, akkor Irén néni egy nagyon vidám, egy tényleg egy olyan központi személyisége Dobronynak, aki minden ilyen kulturális eseményben részt vett, énekelt, táncolt egyházban, az énekeket, meg az egyházi életben, így úgymond ilyen reprezentatív személyiség volt. Máris néni egy teljesen szolíd, egy ilyen családanya típus mélységekig, és ő mindig úgy énekelt nekünk, hogy csigatésztát készített közben, de ez alatt az idő alatt pedig gyönyörű balladákat, meg tényleg szemnézszebb dalomokat, és akkor mondtam, hogy Máris néni maga teljesen másokat énekel, mint Irén néni, hogy eddig ezt miért nem énekelte nekünk? Hát mert ő volt az idősebb, és a tiszteletet meg kellett adni, hogy ő kezdte a nótát fújni. Úgyhogy én a mai fiatalságnak, vagy a mai fiatal népdalénekeseknek ezt ajánlanám, ezt a tiszteletet, meg alázatot, amivel megközelítik a népdaléneklést. És nagyon annyira boldog voltam, hogy Dobronyba ez él, és a gyerekek is megtapasztalták, és ezáltal én is. Nagyapáméknál is, ugyan pedig ők konok, juhászok, mindig a legidősebb testvér, míg Laci bátyám miatt szegény nyugodjon, addig mindig ő kezdte a nótát, és ilyen mondta, hogy te jobban meg tudod kezdeni, Jóska vagy Karcsi, nem? Te vagy az idősebb, te kezdde. Úgyhogy ez a tisztelet maga, meg ez a hagyományoknak a megélése az öregekben ott van, ez mindenkinek a szívébe ott van és erősödik.
Az elmúlt percekben Kokas Erzsébet népdalénekest hallhatták a kárpátaljai népdalokról.
I shouldn't be alive. My future was 6 feet under, 1 foot in the grave, no hope to be saved if I shouldn't be alive. But I'm a miracle child, defied every diagnosis, and as close as it came, I can stand here. Say I'm a miracle child. Death, where is your sting? My Savior's word is final. I am resurrected, blood protected. I am a miracle child. If you're facing the odds, no life he can't raise, no, your wounds aren't too great, he's a miracle God.
You're the living, breathing God of glory. I'm a living, breathing testimony. You're the one who turns a dead end story to a living, breathing testimony.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kórusa folyamatosan fejlődik. Rangos versenyeken vettek részt az elmúlt időszakban, és új kórusvezetőkkel bővültek. A következőben a Lévai kórusról, a karvezetőkkel és tagokkal beszélgetünk.
A kórus két karvezetőjével és két tagjával beszélgettem az elmúlt időszakról. Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójába a Lévai Kórus két karvezetőjét, illetve két tagját is. Hát köszöntöm akkor a hölgyeket első körben, mint a Lévai Kórus egyik karvezetőjét, Klein Petrát, és az egyik tagját, Pető Helkát, 8. osztályos diákot, Petró Balást úgy szintén, mint karvezetőt, és hát Rob Horkai Dávidot, 12. osztályos tanulót. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide hozzánk. Petra, te hogyan kerültél ide a kórushoz? Egy kicsit röviden meséld el azt a történetet, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a Lévai Kórussal, és hogyan lettél a karvezetője.
Klein Petra vagyok, és szeptembertől óraadó énektanárként funkcionálok az iskolában, és emellett pedig a kórusban tanárúr mellett másik kórusvezetőként, kórus tanárként, és februárban megalakult a mi kis kamarakórusunk, amelyben jelenleg 20 diák van benne. Ugye a kamarakórus az arra szól, hogy vannak olyan vállalkozó diákok, akik szeretnének kicsit többet és nehezebb műveket is tanulni, és velük így van egy plusz időpont, amikor szépen tanulunk, haladunk, fejlődünk.
Balázs, te hogyan kerültél kapcsolatba a Lévai Kórussal? Te már régebb óta vagy a karvezető. Miként kapcsolódtál be a Lévai Kórus életébe?
Én is üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a kórus nevében a meghívást. Negyedik éve vagyok a Lévaiban történelmének szakos tanárként, és úgy kerültem oda, hogy már a kórus létezett. Ekkor Orosztok Áredinától, egyébként volt egyetemi tanáromtól vettem át a kórust, és azóta növekszünk, épülünk, ahogy elmondta Petra a kolléganőm, már kamarakórusunk is van, legnagyobb élményeim és a szakmai tevékenységem talán legszeretettebb tevékenysége az, hogy a kórussal foglalkozhatunk, és hogy ilyen csodálatos, tehetséges gyerekekkel muzsikálhatunk közösen.
Milyen a karvezetői élet? Mitől szép? Mi a szépsége?
A karvezetői élet, így visszacsatolva, nagyon változatos és színes, mert mindig másra készülünk, más stílusú darabokkal, illetve hát a diákok is szoktak változni, hiszen akik elballagnak, ugye elmennek az iskolából, és helyette pedig kerülnek új tagok így a kórusba. És nagyon szép tevékenység, és egyszerre kikapcsoló is. Tehát, hogy hiába azt mondom, hogy ez a munkám, ez a feladat köröm része, mégis azért ki tudok kapcsolódni a diákokkal együtt.
Igen, pont a napokban olvastam, Márai mondta azt, hogy kell találni az embernek egy olyan tevékenységet, amit olyan vehemenciával és elkötelezettséggel tud csinálni, hogy akár hajnali 3-kor is még plusz munkát bele tud ölni, ez biztos te is tapasztalod a munkád kapcsán, mert látszik rajtad, és nekünk ez ilyen élmény szerintem Petrának is, és nekem is, tehát hogy mi természetesen ez bele van számolva nekünk az óráinkba, és ez a munkánk része, de hát ez megszámlálhatatlanul sokkal több munka, és szerintem mindkettőnknek ez az a dolog az életében, amit ténylegesen bármikor, bármennyire zűrös is az életünk, akkor is sokkal többet bele tudunk tenni, mert annyira élvezzük az egészet, és a karvezetés pedig azért nagyon csodálatos, mert nekünk, mint énektanároknak, nem hangszeres zenészeknek, kamara muzsikált, közös muzsikálási lehetőségünk, azon kívül, hogy vokálisan muzsikáljunk, vagy emellett böte zongora tudásunkkal, nekem böte hegedű tudásommal valamiben részt vegyek, más lehetőségünk nincs. És ez az az élmény, ahol zenészként is a szakmaiságunkat ki tudjuk élni, és bármennyire meglepő, egy gimnáziumi kórussal is el lehet jutni arra a szintre, hogy zenészként az ember kihívásokat találjon. És emiatt lesz az egész nagyon izgalmas és érdekes, mert bármilyen zenét be lehet hozni, maga az együttes jellegéből adódóan alkalmas bármilyen vokális műfaj megszólaltatására, és emiatt a paletta az végtelen széles, és folyamatosan, tehát olyan, mint egy játszótér, mint egy homokozó, hogy bármit lehet ott alkotni, és hál' Istennek 35-40-45 partner van ebben, ami miatt ez az egész rendkívül fantasztikus.
Fordulok a fiatalokhoz. Helka, először téged kérdezlek, te hogyan, miként csatlakoztál a Lévai kórushoz, még talán nem is régóta vagy itt, illetve hogy hogyan érzed magad?
Én is üdvözlök mindenkit. Én úgy csatlakoztam a kórushoz, hogy nekem előtte már a bátyám tagja volt, és mivel kicsikorom óta már nagyon szeretek énekelni, és ugye a testvérem is benne volt a kórusba, ezért ez még nagyobb motivációt adott arra, hogy én is csatlakozzak, és ezt a döntésemet azóta se bántam meg, mert egy olyan közösséget kaptam, ami tényleg, ahogy előbb a tanár úr is mondta, kikapcsol, és amellett, hogy újabb és újabb darabokat dolgozunk fel, amivel kiélhetem így a zene iránti érdeklődésemet és vágyamat, amellett egy borzasztóan szeretetteljes közösségbe tudok lenni.
Dávid, te hogyan kapcsolódtál a kórushoz, illetve milyen az élet neked a kórusban, te hogyan érzed magad?
Én 3 évvel ezelőtt, így nyár vagy szeptemberben volt egy közös koncertünk tanár úrral a Bartókba, és ott meghallott engem és unokatestvéremet énekelni ott mellette, és így megkérdezte, hogy ti nem a Lévaiba jártok? És akkor mondtuk, hogy hát de. És akkor ti miért nem jártok a kórusba? És akkor így mondtuk, hogy még nem tudjuk igazából, és aztán tanár úrral így ugye énekórán találkoztunk, és akkor mondta egyszer-kétszer, hogy gyertek már a kórusba, milyen jó hangotok van. És hát nem is kellett sok idő nekem, és már a karácsonyi koncertsorozatban már ott voltam általában mindenhol, és mentem, és azóta pedig ez a kórus, ez nekem egy olyan kikapcsolódás, ami teljesen lefoglalja az agyamat, de mégis kikapcsolja, és teljesen lenyugtatja, mert az, hogy közösen éneklünk, és szép énekeket és szép dalokat éneklünk, az nekem mindig is az elmúlt 3 évben az egyik legjobb kikapcsolódás volt.
És akkor fordulok vissza a karvezetőkhöz, hiszen a versenyekről, eredményekről is fogunk beszélgetni, mert tavasszal most voltak ilyenek is az elmúlt időszakban. Most aktuálisan, ha öltöm, 2 versenyről beszélhetünk. Mely 2 verseny volt ez, és milyen eredményeket értetek el?
Márciusban volt most a református énekverseny, ahova 2 diák jelentkezett a kórusból, akik ráadásul egyidősek, szintén évfolyamtársak, 2 nyolcadikos diákról van szó, és természetesen ezáltal egy kategóriába kerültek, és mind a kettőjüknek ez volt a legelső versenyük, amin részt vettek, és nagyon szép eredménnyel teljesítettek a kategóriájukban. Az egyikük egy bronz minősítést hozott el, a másik pedig egy arany minősítést.
Mekkora munka erre a versenyre felkészülni? Nem tudom, Petra, te készítetted-e fel a versenyzőket, illetve hogyan képzeljük el egy ilyen énekversenyre, mivel kell készülni, vagy mivel készültek?
Tanárúrral együtt készítettük a diákokat a versenyre.
Így van, és még fontos megemlíteni, hogy elődünk, aki egyébként énektanárunk, Dr. Farkasné Sajó Márti néni az a karakter, aki mindig-mindig újra és újra megjelen a kórusban, és amikor versenyről van szó, akkor az ő tapasztalatai nagyon-nagyon sokat jelentenek számunkra, vagy akár bejön puszba a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy gyakorlatilag az összes versenyre három szaktanár készíti őket fel, és mind a hárman próbáljuk beleadni, amit még tudunk.
Szóval így hárman készítettük a diákokat a versenyre, és hát ez azért több próbát igényelt, több alkalmat. Először is a diákok kiválasztották, hogy milyen szabadon választott darabot szeretnének vinni a versenyre, illetve volt egy kötelezően megadott zsoltár is, amellyel föl kellett készülni, és hát időt és persze energiát is igényel, de mindenki oldaláról, de hát a felkészítők, illetve a diákok oldaláról is.
És akkor volt ugye még egy másik fontos verseny is, méghozzá pontosan a 13. regionális Gyöngyvirág népdaléneklési verseny. Erről mit tudhatunk?
Így van, még egyetlen kiegészítés tanárnő mondani valójához. Azt hittük a zsoltár éneklő versenyen, hogy ez csoportos verseny lesz, és utólag, és hát a verseny előtt három nappal jöttünk rá, hogy ez egyéni, és akkor hát a szegény lánykáink egy kicsit elkezdtek aggódni, aztán sikerült őket rávennünk, hogy mégis menjenek el, úgyhogy szegények halmozottan hátrányos helyzetűek voltak, de ennek ellenére nagyon szép eredményt hoztak, és még az is fontos, hogy nem mindenki kapott minősítést, tehát hogy ez inkább ilyen megosztott dobogós helynek számít, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. És visszatérve a kérdésedre, tehát a Gyöngyvirág népdaléneklő verseny az most már egy eléggé nagy múltú népdaléneklő verseny Miskolcon, az Egressy Béni Zenei iskola szervezi, ahol egyébként én is tanítok, és az elmúlt években annyira kinőtte magát, tehát ez a regionális, hogy mennyire regionális, de például Sárospatakról is jöttek, tehát nem városi, de azért hozzá kell tenni, hogy főleg Miskolcváros általános és gimnázium vagy középiskoláiból jelentkeznek rá, és már annyira sokan vannak, hogy sokszor kellett változtatásokat tenni, hál' Istennek rengetegen jelentkeznek rá. Idén mi három szólistával és kettő csoporttal jelentkeztünk. Ezt is fontos kimondani, hogy nem mi presszionáljuk a gyerekeket, hogy menni kell, hanem csak szimplán bedobjuk a kérdést a kóruscsoportba, és akkor ők jelentkeznek szavazásra, és az alapján mindig összeállítunk csoportokat. A három szólista aranyminősítést kaptak mind a hárman. A két csoportból volt egy nagyobb csoport, 10-11-esek, ők aranyminősítést, és volt egy kisebb csoportunk, 7.-8. osztály, amiben ugyancsak benne volt Helka, mint a zsoltár éneklőben is, és ők pedig kiemelt aranyat kaptak. Ennek most az volt a különlegessége, hogy előző években több kiemelt aranyat is osztottak a különböző kategóriákban, tehát hogy van csoportos egyéni, ez a két kategória van, de idén valami úgy döntött a zsűri, hogy mind a két kategóriában egyetlen kiemelt aranyat adnak. Gondolom ezzel próbálták érzékeltetni, hogy bár ez egy minősítő verseny, de mégis legyen az, hogy valaki ki van emelve, és legnagyobb döbbenetünkre a kisebbik csoportunk, a Mátkák kapták meg a kiemelt aranyat, és emellett pedig odajött a verseny után a zsűri elnök, aki egy budapesti énekes művész és tanárnő, emellett az operába énekel, és az operának volt a nagykövete, mindegy, egy nagy szakember, és meghívott minket egy budapesti énekversenyre, úgyhogy ha a gyerekek bírni fogják, akkor arra még elmegyünk ugyanezzel a csoporttal.
Milyen darabokkal, vagy milyen énekekkel készültetek, milyen népdalokkal erre a versenyre?
Népdal csokort kell vinni ezekre a versenyekre. Idén a időszűke miatt, így is 9-10 órakor kezdett a verseny, és mennyi, azt hiszem majdnem 5 óra volt, mire vége lett, három helyett kettő népdalt kellett idén vinni. A népdal csokornak annyi a lényeg, hogy egy tájegységről kell, hogy származzon, és érdemes belerakni két különböző karakterű népdalt, ha az egyik kicsit szabadabb, akkor a másik legyen feszesebb, ritmusú, hogy változatos legyen a műsor. Igazából ezeket összeszedjük, ebbe is Sajó Márta tanárnő nagyon sokat segített, nagyon nagy repertoár ismerete van a népdalokban, és a gyerekek ezeket megtanulják, megtanítjuk nekik. Szerintem egyébként azért tetszett a zsűrinek annyira a Mátkák csoportunk, mert ők énekeltek egy nagyon-nagyon nehéz népdal, tehát tele volt hajlításokkal, nagyon nehezen lehetett ezt megtanulni, mégis igazán jól elsajátították, és ha nem is volt az a nagyon intenzív, népies jellegű ének hangjuk, mégis autentikusan szépen az ő 7.-8. korosztályukhoz illő előadásmódban ezt elő tudták adni, és valószínűleg ez volt az, ami miatt nagyon megtetszett ez a zsűrinek.
És akkor Helka, fordulok hozzád vissza, hiszen ugye benne voltál a csapatban, a Mátkákban, akik a kiemelt aranyat kapták, illetve a Zsoltár éneklőt, de hát hogy átfűzzük a történetet, először a népdal éneklő versenyről kérdezlek. Ott milyen tájegységgel készültetek, milyen dalokkal, illetve egy kicsit mesélj, mennyire volt nehéz ott, mennyire izgultatok?
Mi szlavóniai népdalokkal, népdalcsokorral készültünk, az egyik dal volt az Imhol kerekedik, és a másik pedig a Vékony deszka kerítés. És ezek a dalok igazából azért nagyon érdekesek vagy nehezek, mert rengeteg hajlítás van benne. Amit, hogyha egyedül énekelsz, akkor még annyira nem nehéz, viszont azt már nehezebb összerakni, hogy a csoportnak minden tagja ugyanott és ugyanúgy hajlítson, és ez volt benne a kis ilyen nehézség. Plusz a Zsoltár éneklő versennyel párhuzamosan készültünk fel mind a két versenyre, és ez adott egy ilyen kis plusz izgalmat.
Hogyan élted meg, mint a csoport tagját kérdezem, meg hogyan látted a többiek, miként élték meg, hogy kiemelt aranyat kaptatok, mit szóltatok hozzá?
Mi nagyon örültünk neki, mert szerintem egyikünk, a csapat egyik tag is elszámított arra, hogy majd miénk lesz a kiemelt arany, amellett ugye, hogy más nem kapta meg ezt a díjazást, csak mi. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és dicsőség volt a számunkra.
A Zsoltár éneklő verseny milyen volt számodra? Akkor kiderült, hogy hát, hogy végül egyénileg kell menni. Mennyire izgultál, illetve ott mit választottál, és milyen eredményt értél el?
A Zsoltár éneklő versenybe én legelőször azért jelentkeztem, mert azt hittem, hogy ez egy csoportos verseny lesz, és nagyon szeretek csoportban énekelni. Viszont mikor megtudtam, hogy egyéni lesz, akkor egy kicsit úgy megijedtem, mert ezelőtt még én egyéni énekversenybe nem vettem részt, csak mindig csoportosba. Úgyhogy ez egy kis aggodalmat szült bennem, viszont a tanárnő is nagyon biztatott, hogy szerinte ez így is fog sikerülni, hogy egyedül megyünk egyesével, és végül amúgy jól is sikerült. Az én választott Zsoltárom az a Gondviselő Jóatyám volt, és ez ezért volt nagyon jó, mert ezt a dalt már korábban a kórussal énekeltük, és ez így egy kicsi biztonságot adott mellé.
Milyen minősítést kaptál, illetve hogyan fogadtad ezt a minősítést?
Elég sokan voltunk, és ahhoz képest nagyon jónak érzem, hogy bronz minősítést kaptam, mert ahogy a tanár úr is említette, nem kapott mindenki minősítést, úgyhogy egy picikét először rosszul éreztem magam, mert hogy az évfolyam társam meg aranyat kapott. Viszont utána végig gondoltam, hogy ez első versenyhez képest nagyon jó eredmény.
Az elmúlt percekben a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kórusáról hallhatták összeállításunkat. Three brothers in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day. So
What's gonna be said of me when it's all said and done? Will I stand for my beliefs or will I turn around and run? Will let the whole world hear me say, I'm unashamed.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Kolozsvár alsóvárosi református gyülekezet asszony lányköre hetente gyűl össze, és sokszínű programok szervezésével erősíti ilyen formában is a közösséget. A programjai között szerepel többek között például a laska készítés és a kirándulás, emellett pedig megalapították az Olvaslak könyvklubot is, ahol olvasmány élményeiket beszélik meg. A húsvéti ünnepkörre többek között tojásírással készültek. A tojásírás művészetének gyakorlása közben Dezső Enikő óvónőt kérdeztük, aki jelenleg az asszonylány körvezetője. A közösség fontosságáról, valamint arról is beszélgettünk, milyen értéket jelent, hogy ez a közösség több generációt is összekapcsol. A riporter Palkó Hanna.
Dezső Enikőt kérdezzük, aki a kolozsvári alsóvárosi református gyülekezet asszonylány körének a vezetője. Kedves Enikő, megkérnélek először is, hogy mesélj röviden az asszonylány körről, kik alkotják és mi tartja össze ezt a közösséget.
Az asszonylánykör 30 évtől 70 évesig bárkit szívesen fogad. Jelenleg olyan 20 tagot számol. Nemrég kapcsolódott hozzánk egy 12 éves kislány is, és ezért is nevezzük asszonylánykörnek, mert azt szeretnénk, hogyha több generációssá válna ez a tevékenység. Tehát az idősektől tanulunk, és ők is nagyon jól és nagyon szépen nyitnak az újak, azaz a fiatalabbak fele. Legfontosabb az, hogy ők példával járjanak előttünk, és mi pedig ugyanúgy továbbadjuk a nálunk fiatalabbaknak ugyanezt a példát. Mindazt, ami az Úrnak kedvező.
A közösséget pedig azt tartja össze, hogy egyrészt több generációs, másrészt pedig az, hogy mindannyian Isten igéje körül gyűlünk össze, de Isten igéje mellett még éneklés, közös kirándulás, workshopokon is részt vettünk már, imanapokon is részt vettünk, tehát, hogy igyekszünk minél több tevékenységet közösen megélni.
Miért tartjátok fontosnak, hogy a gyülekezetben ilyen közösségi alkalmak is legyenek?
Hát szerintem nagyon fontos egy gyülekezet életében az asszonyok tevékenysége. Nem csak az asszony-lány körben szoktunk tevékenykedni, a nőszövetség munkája kiterjed a gyülekezet több területére is, például a presbitériumban is részt vesznek aktívan a nők, a szeretett vendégségben, ha templomtakarítás van, ott is jelen vannak, a diakóniában nagyon aktívak, a kórusban, volt időszak, mikor a vallásoktatásban is részt vettek ugyanígy a gyülekezetből, tehát, hogy nagyon sokrétű tevékenységet végeznek az asszonyok. Az asszony-lánykör az csak egy kisebb szervezett tevékenysége, ahol kimondottan csak ők vannak. Megsugom, hogy egy férfi is van közöttünk, de nagyon jó, hogy van, mert ő egy másik szempontot képvisel, és jó, hogyha ő is hozzászól a témához. Szerintem azért fontos, hogy ilyen tevékenység is legyen, ahol mi nők egymást közt meg tudjuk beszélni mindazt, ami minket érint.
A mai alkalmon tojásírás a program. Hogyan zajlik ez, és hogyan kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz?
Igyekszünk minél több népi mesterségbe belekóstolni, és most márciusban egy olyan nagy tervbe fogtunk, hogy például a nőnapot egy agyagozás keretén ünnepeltük meg. Agyagoztunk egy tálat, amit majd húsvétra reményeik szerint ki is égetik, jövő héten megkapjuk. A múlt héten laskát gyúrtunk, cérna laskát készítettünk, és most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit, mint a régi időkben, hagyományosan is tojást írunk gicével, kesicével, és egy kicsit előkészülünk így módon is az ünnepre. Szeretünk együtt lenni, és az az ének, hogy örvendez, örvendez minden nép, ez ma is el fog hangzani, és hiszem azt, hogy amíg így együtt vannak, a nőtársak, akár Isten igéjéről beszélgetünk, akár kézi munkázunk, akár imádkozunk beteg testvéreinkért, vagy háborúban levő testvéreinkért, ez mind-mind feltölt mindannyiunkat.
Milyen más programok vannak még az asszony-lánykör keretein belül?
Az asszony-lánykör keretén belül december óta irányítom ezt a csapatot, és decemberben mézespogácsát sütöttünk, aztán januárban többnyire részt vettünk az egyetemes imanapon, az ökumenikus imanapon, utána, amikor itt voltunk a gyülekezetünkben, akkor az Istenfélő Nők Szokásai könyvből olvastunk föl. Itt különböző témák jelennek meg, szeretet, öröm, megbocsátás. És az egyik alkalmon pedig február elején egy könyvklubot nyitottunk, ahova mindenki hozhatott egy könyvet otthonról, és akkor ilyen könyvcserebere történt. Mindenki bemutatta azt a könyvet, amit hozott, legyen az gyerekeknek szóló, hiszen unokák is vannak otthon a nagymamáknak. És akkor elindult az Olvaslak könyvklub is. Itt nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy föltétlenül keresztény könyv legyen. Mindenki azt a könyvet hozhatta el, ami számára mély nyomot hagyott, nagy élményben volt része, nagy felismerésben volt része.
Mit ad ez a közösség a résztvevőknek, vagy mit üzennél azoknak, akik még nem csatlakoztak? Miért ajánlanád, hogy csatlakozzanak?
Hát én azt tudom elmondani, hogy nekem mit ad ez a közösség. Nekem egyrészt valahova tartozást, közösséget ad. Közös témák kapcsán Istenről is nyugodtan, bátran tudunk egymással beszélgetni, és én nagyon hiszek abban, hogy a több generációs közösségek nagyon-nagyon hasznosak, hiszen az idősek mindig, tehát el tudod lesni tőlük, ha nem is mondják ki, de el tudod lesni tőlük azokat a mozdulatokat, legyen az laskagyúrás, legyen az bármi, tehát hogy múltkor például azt kérdeztem tőlük, hogy ők hogyan tudják beilleszteni a mindennapokba azt, hogy Istennel legyenek. Mert hogy nekünk, akik dolgozunk, nekünk még egy ilyen futás, és akkor egy kicsit úgy megnyugtattak, hogy igazából amióta nyugdíjasak, azóta rendszeresen tudnak Istennel lenni. És akkor egy kicsit úgy megnyugodtam, hogy jó, ne legyen lelkismeretfurdalásom, ha csak az úton, a munkahelyemig beszélgetek Istennel. Tehát, hogy egy kicsit úgy segített ez nekem például. Tehát ilyen apróságok, ami sok-sok-sok apróság összegyűl. És aki szeretne csatlakozni, az bátran jöjjön, nyitottak vagyunk. Évelején volt egy megbeszélőnk, ahol mindenki elmondhatta, hogy mit szeretne, kézi munkázni, kirándulni, Isten igéjét tanulmányozni, vagy éppenséggel más gyülekezetet meglátogatni, és igyekszünk sorra mindeniket beilleszteni a heti rendszerességgel megszervezett programunkba.
Az elmúlt percekben a Kolozsvár Alsóvárosi Református Gyülekezet asszonylánykörének vezetőjével, Dezső Enikővel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. 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 A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.